Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ami Iránban történik, az tulajdonképpen most izraeli-iráni háborúknak néz ki, de eredendően arról volt szó, és úgy lett volna logikus, hogyha ez amerikai-iráni háború, mert Amerikától lehetett elvárni, és bizonyos jelek arra utaltak, hogy ezeket a csapásokat az Egyesült Államok fogja mérni az iráni rendszerre, amely bizonyítható módon az ENSZ által is alátámasztottan megszegte mindazokat a szabályokat, amelyeket a világközösség kialakított, hogy tudnilik Iránnak azért nincs joga atomfegyvert gyártani, mert hivatalos programja Izrael megsemmisítése, és ez az atomfegyver, ha kezébe jut, akkor az Izrael ellen fog irányulni, tehát Izraelnek joga van megvédeni magát, de ezt a védelmet, mivel globális fenyegetésről van szó, az Egyesült Államok vállalta volna magára, de nem ez történt, háttérbe vonult Donald Trump. Mi történt valójában? Mi van Amerikában? Milyen ez az amerikai külpolitika, amelyet Donald Trump neve fémjelez? A beszélgető partnerem Járó Patrice.
Az az igazság, hogy az elmúlt hetek vagy hónapok amerikai külpolitikája, és önmagában Donald Trumpnak a második elnöki ciklusa, én azt látom, hogy kezdi a világ szemét felnyitni arról, hogy egy nagyon megváltozott amerikai világfelfogással kell szembenéznünk. Ugye tulajdonképpen az én hipotézisem az, hogy az Egyesült Államok szerepe a világban az elmúlt 15 évben jelentősen megváltozott. Gazdaságilag, katonailag, politikailag még mindig világ első az USA. Ez nem lehet megkérdőjelezni.
Katonailag is, és
mindenhogyan.
Világpolitikában.
Kulturálisan mindenben. Mindenhogyan. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az ilyen típusú konfliktusban egyre kevésbé vállal az USA szerepet. És én azt gondolom, hogy ennek a eredője az a 2000-es évek elejére tehető vissza. Ugye a 90-es évekre jutott el oda az amerikai hegemónia állapota, hogy megnyerte a hidegháborút az USA, egyedüli világhatalommá vált, és abban a helyzetben különböző konfliktusokra kellett választ adnia. Nyilván itt volt a délszláv háború, ahol az USA tudott végül valami fajta békét Boszniában létrehozni. Most ez meddig fog még tartani, meddig fog élni, ebben nem érdemes belemenni. De az első igazi nagy kihívás az a szeptember 11-i terrortámadásokra való válaszok voltak. Erre az USA egy nagyon erős, markáns választ adott, ugye lerohant Afganisztánt, globális terrorizmus elleni háborút hirdetett, és aztán Irakot is megszállta. Viszont ez az iraki megszállás, és aztán később, mint tudjuk már az afganisztáni háború is, politikailag mindenféleképpen kudarcot jelentett Amerika számára, és én itt látom a fordulópontot, ugyanis a 2000-es évek második felétől az USA egyre kevésbé volt hajlandó bármilyen, akár kisebb konfliktusba is nyílt katonai szerepvállalással rendet tenni, beleszállni.
Erre csak hadd szóljak bele, egy emlékeztessem az alapvető aktuális kérdésre még egyszer a hallgatót, hogy Obama elnök sem volt hajlandó betartani ígéretét, amit Szíria kapcsán tett, tudnilik, hogyha egy bizonyos piros vonalat átlép Szíria, akkor be kell avatkozni a katonailag Amerikának, és nem tette meg.
Így van, és hát most a gondolatmenetet folytatva, ugye 2008. augusztus, Oroszország lelohanja Grúziát.
És azt is hagyta Amerika.
Akkor még ugye Bush elnök a maga mögött tudva a neokonzervatív ugye, külpolitikai vezetést, milyen reakciót adott erre? Gyakorlatilag semmilyet. Ugye jött Obama 2008. novemberében, januárjában beiktatták, és azonnal az orosz-amerikai kapcsolatok újraélesztéséről kezdett el tárgyalni, ugye akkor Medvegyev elnökkel, semmilyen reakciója nem volt. Ott volt, ugye említette Szíria 2013, a vörös vonalat átlépte Assad, Obama nem lépett, és majd mindjárt kitérek arra, hogy miért nem lépett. 2014, Krím annektálása. USA mit lépett? Gyakorlatilag semmit. Amikor ugye az év nyarán lelőtték azt a maláj utasszállítót, amin nyugati állampolgárok is utaztak, akkor kezdtek el egyáltalán szankciókat, komolyabb szankciókat Oroszországgal szembe kivetni. És aztán ezt lehetne a sort folytatni. Tulajdonképpen itt egy kontinuitás van, csak a világ ezt nem akarta észrevenni. Most viszont Donald Trump a maga érdekes személyiségével, szókimondásával, hát üvölti, hogy Amerika a világba ilyen konfliktusokban nem szeretne részt venni.
Figyelemre méltó, és valóban az, ahogy ön elmondja, és nagyon kevesen vették ezt észre, ezt a kontinuitást, mert valóban olyan jelentősége van a formának az, hogy hogyan adunk el valamit, tehát a kereskedői magatartásnak, hogy lám, ennyire csacska a vevőközönség, a globális közönség, hogy mindent ennek az embernek tulajdonít, akár nagyon jót, akár nagyon rosszat, holott ő csupán tudja szintetizálni a dolgokat úgy, hogy a végén ő kerüljön ki főszereplőként, és ez neki már önmagában véve győzelem. Ettől függetlenül nem akarok nagyon sokáig, mert nem ez a fő dolog, de mégis most aktuális. Ha ön szerint, ha Izraelnek sikerül lerombolni ezt a nukleáris infrastruktúrát, és netán Iránban előidézni, ami Izraelnek egy vágya, de az amerikaiaknak is vágya, és sokaknak a vágya, egy regime change-et, tehát egy rendszerváltást előidézni Iránban. Annak game changer, tehát komoly globális átrendeződés lehet a jelentősége, és valóban esetleg ön szerint békéhez tud vezetni a Közel-Keleten?
Na most ez a óriási kérdés, amit nehéz megválaszolni. Ugye 1979-es év rendkívül meghatározó volt a Közel-Keleten. Ugye három dolog történt. Először is ugye a Camp David-i megállapodást aláírta Egyiptom. Izrael ugye első arab országként Izrael létét elfogadta, jóváhagyta. A Szovjetunió lerohant Afganisztánt, de a legfontosabb az iráni forradalom. 79-ben az addigi USA szövetséges, ugye ugye Mohammad Reza Pahlavi által vezetett iráni rezsim megbukott, és bejött egy iszlamista teokrácia. Mai napig ez van hatalmon. És itt van a kérdés, hogy mit lehet ezzel a rezsimmel kezdeni. Alapvetően Amerikában én azt látom, hogy a demokrata és republikánus adminisztrációk között egyértelmű volt, hogy Iránnal valamit kezdeni kell. Egyértelmű volt, hogy Irán egy ellenség. A kezelése a különbség, vagy kezelése volt a különbség, a neokonzervatív vonal sokáig egyértelműen rezsimváltást akart. Egyébként hozzáteszem, hogy bizonyos vélemények szerint a afganisztáni és iraki háború tulajdonképpen a neokonzervatívok szemébe egy iráni megszállásnak lett volna a fő próbája, csak nem jól sikerült, zárójel bezárva. A demokraták azok pedig inkább hát valamifajta kiegyezéses módon szerettek volna Iránnal szót érteni. Na most Trumpnál ami az új, hogy a neokonzervatív vonal háttérbe szorult teljesen. Tehát az a fajta külpolitikai szemléletmód, ami a republikánus párton belül a 80-as, 90-es, 2000-es években domináns volt, ez marginalizálódott, és Trump egyfajta ilyen békegalamb szerepbe homlokegyenest más világnézetet valamint ezek a neokonzervatívok, mint a helye.
Vagy nem is világnézet, talán nem ért egyet azzal, ha azt mondom, hogy ő tulajdonképpen egy üzleti mentalitást, tehát technikát akar átvinni, tehát hogy különböző dílek csomagjaival akar nyomást gyakorolni a másikra, hogy nincs más választásod. Vagy elfogadod, amit én mondok, és akkor te túléled, vagy nem fogadod el, és akkor nem tudok mit tenni, nem élted túl, de ez a te felelősséged körülbelül lesz.
Igen, a trumpi külpolitikában tulajdonképpen az üzleti, kereskedelmi érdekek és a realista külpolitikai motivumok keveréke, ami meghatározó. De itt visszatérve erre a kérdésre, hogy rezsimváltás vagy nem rezsimváltás. Éppen az iraki, ugye Saddam Hussein rezsimjét eltávolító hadműveletek következménye tanulságaként az amerikai társadalom, az amerikai politikai elit egy része, egy jelentős része rendkívül módon fél a rezsimváltásoktól, mert semmi garancia nincsen arra egyébként, hogyha megbukik ez a teokrácia Iránba, akkor egy ennél jobb rezsim kerül hatalomra. Nem lehet kiszámítani. Ugye ez az óriási probléma.
Igen, mint ahogy Szíriában sem lehetett igazából kiszámítani, de azért azt látjuk, hogy a nyugat-európaiak és az amerikaiak azért közelednek ehhez a rezsimhez, Izrael viszont saját érdekei mentén nagyon óvatos, és nem merni rátenni a lapjait, hogy ez az iszlámista rezsim, ez jó barátja lesz valaha is Izraelnek, de Amerika meg Németországgal, az éli Nyugat-Európa ad nekik egy esélyt, érdekes módon.
Na most ugye itt ugyancsak kontinuitást kell az Irán politikában felfedezni, hiszen Obama volt az, aki tulajdonképpen az első hát békejobbot nyújtotta Irán számára, és ugye 2015-ben aláírásra is került ez a JCPOA rövidítésű iráni nukleáris atomalkú, amiből aztán Trump gyorsan kihátrált, de igazság szerint a Trump elnökség alatt hát ugye különböző diplomáciai, sőt mondhatjuk félig meddig katonai csörtés volt a két ország között, gondoljunk vissza a Szulejmeni tábornok likvidálására, de összességében...
Ezt az izraeliek csinálták, ugye?
Az Egyesült Államok
nyílta ki ezt a...
Így van, ugye a iráni forradalmi gárdának van ez a Quds alakulata, ami tulajdonképpen az iráni proxik, Hezbollah, Hamasnak a koordinálását végezte, és annak a főparancsnokát likvidálta Bagdadba az Egyesült Államok 2020 januárjába. Egyébként amennyire lehet tudni, azóta most idézőjelben vérdíjat tűztek ki Trump elnök fejére, az irániak, Iránban, így igen. Van.
Tehát érdekes.
Na most minden esetre a lényeg az, hogy ugye Irán szerepe az USA számára azért nagyon fontos. Ugyanis a Közel-Kelet önmagába, én nem mondom, hogy leértékelődött, átértékelődött Washingtonból nézve, ugyanis már nincsen olyan fajta olajégség, nincsen olyan fajta kiszolgáltatottság, mint mondjuk a 70-es években, hiszen az USA tulajdonképpen nettó olajexportőr jelenleg. Hát Trump elnökség alatt pedig biztosan az lesz, hiszen felpörgeti a belföldi olajkitermelést. Mégis energia szempontból nem tudja levenni teljesen a kezét a Közel-Keletről az USA, ugyanis a USA-nak a fő ellenfele Kína, Kínai Népköztársaság. Kínának nagyon sok mindene van, olaja, földgáza nem elégséges a kínai gazdaság üzemeltetéséhez, és nagyon komoly behozatalra szorul, többek között Iránból. Na most éppen ezért az USA számára, én azt gondolom, most az a stratégia, hogy valamilyen módon kapcsolatokat kell keresni Irán felé, Teherán felé, hogy egy esetleges későbbi kínai-amerikai konfliktus esetén legyenek olyan pozíciói Washingtonnak, amivel esetleg a kínai energiaellátást tudja blokkolni. Tehát ez a jelenleg a kulcs motívum az amerikai külpolitikában, hogy a Közel-Keleten nekünk egy olyan pozíciót, egy olyan helyzetet kell előidézni, hogy még megvannak azok a lehetőségeink, hogy bele tudjunk szólni bizonyos dolgokba. És itt van az, hogy Iránt nem idegenítheti el magától teljesen Washington. Ez a obamai politika, ez a trumpi politika, és egyre inkább úgy látjuk.
De most ez a mostani nap, amikor beszélünk, mégis annak a jelzése, hogy egy olyan ország hajtja végre a támadást, amely saját létérdekeként mutatja be, hogy Iránban nem maradhasson fönn ez a rendszer. Mert amíg vallási fanatikusok vannak mondjuk Iránban a hatalmon, addig az égvilágon minden lehetséges, nem lehet az ő gondolkodásukat belehelyezni egy általános józan politikai gondolkodásban, mert ha azt mondják, hogy Allah mondjuk, hogy tegyük fel, hogy így kifugurázva mutassam be az izraeli gondolkodást, akkor hogy Allahra hallgat, és azt mondja Allah, hogy tessék lerombolni Izraelt, akkor ők le fogják rombolni Izraelt, és nekünk pedig nem az az érdekes, hogy azok vallási alapon mit gondolnak, hanem a mi létezésünknek a fennmaradása a mi szempontunk, és ezért nekünk el kell érnünk, hogy ezek a vallási vezetők által szimbolizált Iránban legyen rendszerváltás.
Na most ugye ez az izraeli álláspont, legalábbis Izrael egy bizonyos részének az álláspontja.
Pontosan, biztos, a kormányzatnak és a kormány támogató, ez ugyancsak vallási fundamentalista igen. Erőknek.
Na most ugye visszatérve 79-re, ugye ott az első iráni legfőbb vezető, hiszen az iráni különleges teokráciában, nem az állam struktúrában, nem az elnök, hanem az ajatolla, ugye a legfőbb vezető áll az állam élén. Ugye Ruhollah Khomeini, ugye tulajdonképpen azért megmutatta, hogy elég racionális ember több ízben. Ugye ő 89-ben elhunyt, és az utódja Ali Khamenei, a mostani legfőbb vezető, aki most már nagyon idős, és egyébként 15 év a nyugati sajtó már mindig a halál hírét kelti, de még mindig életben van. Ő pedig ugye alapvetően nem is olyan teokrácia, nem is olyan vallási hátterű, tehát ugye ő elnök volt a 80-as években, utána lett legfőbb vezető, Tehát azt, arra, azzal számolni, hogy a sült bolondok ülnek Teheránban, én szerintem nem lehet. Igenis racionális emberek racionális döntéseket hoznak, de hozzáteszem, racionális emberek is tudnak rossz döntést hozni. Lásd Putyin 2022-es döntése, ugye, a Ukrajna megszállása. Amit most látni lehet, ugye a trumpi politikába és klasszikusan az amerikai republikánus külpolitikába Izraelnek kiemelt szerepe van. Ennek egyébként többnyire belpolitikai háttere van. Ugye Amerikában van egy nagyon fontos, több 10 milliós szavazótábor, ezek az evangéliumi keresztények, vagy újjászületett keresztények, akik számára Izrael támogatása teljesen a legfontosabb.
Isteni parancs.
Így van, isteni parancs. És erre, eznek a szavazótábornak nagyon nagy hangja a republikánus párton belül, és ennek ellenére én azt látom az elmúlt hetek trumpi politizálásában, hogy Trump sokkal inkább, és ebben az America First, ugye Amerikát első helyre tevő külpolitikai nézetrendszerben azt mondja, hogy még ez is sem annyira fontos, mint hogy én egy békegalamb legyek, tehát az ígéretem, hogy nem mászok bele különböző konfliktusokba, nem küldök amerikai csapatokat idegen távoli országokba, ezt betartsam. Másodszor pedig, ha Amerikának az az érdeke, hogy mondjuk Kínával szemben valami fajta pozíciókat erősítsen a Perzsőből-ben, Irán kapcsolatában, képes vagyok akár idézőjelben Izraelt is beáldozni.
Igen, ennek jeleit valóban tapasztalja, aki nagyon precízen figyeli a dolgokat. Leegyszerűsítetten az amerikai egyszerű emberek és az európai egyszerű emberek úgy gondolják, hogy korlátlan az Izraelnek adott amerikai támogatás, azonban éppen a mai napon is bebizonyosodik, hogy azért nem annyira, és tényleg az elmúlt hetekben mindent megtett annak érdekében, hogy valamiféle alkut kössön az irániakkal, hogy megkímélje nem csak önmagát, hanem a világot és Izraelt is attól, hogy ez a háború bekövetkezzen, de az irániak a jelek szerint egy másfajta racionalitási keret között mégis fölvállalják ezt a dolgot, nem tudjuk, hogy mi a hátsó szándék, lehetséges, hogy az a hátsó szándék, hogy bebizonyítsák a világnak, hogy lám, Izraellel nem lehet bírni, Izrael rombol, mi pedig nem csináltunk semmi rosszat. Kvázi. Tehát a dolog az ő szempontjukból is egy PR-os valami, mint hogy az amerikai elnök is egy PR-t is csinál azzal, hogy nem avatkozott be ebbe a mai napi rendkívüli helyzetbe.
Ez így van, és még kicsit visszakanyarodva arra, hogy ugye itt felsoroltunk számos olyan krízis gócpontot, ahol a USA nem avatkozott be az elmúlt 15 évben. Ugye itt volt ez a, említettünk Assad, ugye, amikor állítólag biológiai fegyvereket, vegyi fegyvereket vetett be a saját lakosságával szembe, és miért nem lépett az USA. Ez 2013 nyara volt, és Obama és egyébként a brit vezető Cameron fejében is már megvolt, hogy igenis lesz katonai beavatkozás, de belpolitikából olyan nagyon kemény üzeneteket kapott mindkét vezető, hogy a társadalom nem áll egy ilyen akció mögé. És egy politikus nyilván úgymond önmaga saját halálos ítéletét hozza meg, idézőjelbe, hogyha ilyen mértékben szembe megy a saját népakaratával. Az emberekből a 2000-es évek végére kifogyott ez a fajta jó indulat, hogy energiát, pénzt, vagy éppen fiatal férfiakat, tehát katonákat áldozzon fel más országok, messzi országokban történő kríziseknek a megfékezésére. Jelenleg nem ez a világtrend, és ennek az a 13-as történés, 13 nyarán, amikor tulajdonképpen már a katonai műveletek készen lettek volna, ugye?
Akkor is visszakozott.
Vissza kellett
fordulni. Igen, igen. Ez nagyon érdekes, és egy nagy próbája ennek a dolognak, hogy az Egyesült Államok mindenképpen azt akarja, hogy az orosz-ukrán dolog az az európaiak ügye legyen, hogy neki ne kelljen semmilyen módon olyan helyzetet teremtenie, vagy belelépni egy olyan helyzetbe, amikor amerikaiaknak is szerepük lehet katonai szemszögből Oroszország ellenében, vagy egyáltalán. Tehát egy ilyen pacifista jellegű, legalábbis formálisan pacifista politikát folytat, és valószínű, hogy ezt ő kiszámította, hogy az amerikai népnek a nagyobbik része az őrá szavazók, ezt is várják el.
És nem csak az őrá szavazók igazából.
Hanem általában az amerikaiak.
Általában az amerikaiakat nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy hát csapatokat kell ugye küldeni távoli országokba. És egyébként ez talán Európából nézve nem köztudott, de az amerikai alapító atyák és a köztársaság korai éveinek a vezetőiben is nagyon benne volt kifejezetten az, hogy az európai konfliktusokból ki kell maradni. Na most ezt a sőt, az alapító atyák többsége azt mondta, hogy bármilyen katonai szövetséghez sem szabad csatlakozni, tehát ugye tulajdonképpen a NATO csatlakozás ilyen szempontból az szembe ment ugye az a NATO megalapítási alapítók akaratával.
Na, az 200 évvel
ez nagyon régen volt, így van. De a lényeg az, hogy aztán a 20. század második felében ez az irányvonal nagyon meggyengült, és kifejezetten arra épített az amerikai politikai vezetés mindkét oldalon, hogy Amerika nagysága abból is adódik, és abból is levezethető, hogy igenis képes arra, hogy Európában, Távol-Keleten, bárhol a világon ugye az amerikaiak a demokrácia védelme nevében, vagy éppen az amerikai érdekek támogatása címén lépni tudjanak. Na most van az, hogy ez teljesen kezd leépülni, és kezd visszatérni ez a régi pre-20. Századi előbb, vagy a 20. század előtti amerikai külpolitikai gondolkodás, hogy mi amerikaiak vagyunk, mi a saját dolgunké vagyunk felelősek, nem akarunk belemászni más országok problémáiba. És ezt nagyon felerősítette Trump.
Igen, és ezt jól tudja eladni, még akkor is, hogyha Kínával kapcsolatosan, és ez az utolsó kérdésem önhöz, hogy Kínával kapcsolatosan specifikus a helyzet. A nagy próbatétel az lenne, hogyha tegyük föl, hogy Kína fogja magát és megtámadja Tajvánt. Akkor mit csinálna az Egyesült Államok? Mert ott ezt a fajta izolacionizmust, elszigetelés, önelszigetelési politikát nagyon nehéz lenne amerikai érdekek szempontjából eladni a népnek, talán könnyebb a népnek, de az eliteknek nagyon nehéz eladni.
Hát ez a század kérdésen úgy szoktam mondani, igen, hogy egy, Kína lerohanja Tajvant, kettő, erre az USA milyen választ ad. Az elmúlt hetek hírei például, hogy Dél-Koreából csapatokat von ki az Egyesült Államok. Ami én azt gondolom, hogy valami fajta támpontot tud adni, hogy itt mire lehet számítani. Ugye az a fajta világkép, amit a Trumpi politika, a Trump környezete próbál meghatározó motivumá tenni, ez a realista iskola, ez érdekszférákba gondolkodik. Tehát azt mondja, ugye, hogy nagyhatalmak vannak, és minden nagyhatalomnak van érdekszférája. Ebben a logikából következik az, hogy nagyon sokan azt gondolják most az amerikai elnök környezetébe, hogy igazából Ukrajna az, hát, orosz érdekszféra, vagy legalábbis nem amerikai, az egészen biztos. Oldja meg a EU és Oroszország. Igen. És ebből a logikából következtetve én azt gondolom, hogy benne van a pakliba, hogy akár Donald Trump, akár később valamilyen amerikai politikai vezető, aki hasonló külpolitikai elveket vall, az úgy fogja értékelni, hogy Tajvan bizony kínai érdekszféra, és Amerikának ebbe nem érdemes belemászni. Na most itt van a nagy kérdés, mert az egy dolog, hogy esetleg Peking és Washington megegyezik Tajvan kérdésébe, de ugye ez a nagyhatalmi rendszer, amit a realisták hát felszoktak vázolni, ami ő szerintük ugye alapvetően békét hoz el a világba, együttműködést, ez addig működik, amíg egy bizonyos határon nem mennek át a nagyhatalmak. Mert aztán, ha Tajvant megszerzi Kína, mi a garancia, hogy nem megy tovább? Mi lesz Guammal? Ugye? Mi lesz a többi csendes óceáni amerikai érdekeltséggel? Nem beszélve arról, hogy azért a térségben vannak olyan országok, Japán, Korea, akik aztán nyilván nincsenek jó kapcsolatban Kínával, Indiáról ne is beszéljünk a másik irányba nézve, de összességében én azt gondolom, hogy ahogy említettem, ez a század kérdése, de abszolút benne van a pakliba, hogy nem lesz olyan amerikai reakciója egy tajvani megszállása, mint amit most nagyon sokan gondolnak.
Köszönöm önnek ezt a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Tehát Járó Patriszt hallottuk mostanáig, most pedig Győri Gáboré a szó, ő az Egyesült Államoknak és Nyugat-Európának egyformán, és általában az Európai Uniónak egyformán szakértője, mégpedig a Policy Solutions nevű agytrözt, magyarországi agytrösztnek a vezető elemzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy fogjuk hallani az ön véleményét is. Eddig arról volt szó az előbbi beszélgetésben, hogy az Egyesült Államok a mostani látszólagos passzivitásával, ami az iráni-izraeli ügyet illeti, tehát, hogy Amerika azt vártuk volna, hogy majd katonailag közvetlenül esetleg végrehajtja azt, amit most Izrael csinál, és ettől tartózkodik, és azt is látok, hogy Amerika egy csomó alapvető, nagy, globál biztonságot jelző tématikában igyekszik kimaradni valamiképp, hogy nehogy, tehát belpolitikai oknál fogva is egy új filozófia okán, vagy érdekből, stb. Erre, ezekre a dolgokra vajon anti-Trumpi politikával válaszol-e Európa, vagy Európában is inkább az a tendencia fog érvényesülni, mármint az Európai Unió részéről, hogy hagyjuk, hogy legyen orosz érdekszféra, kínai érdekszféra, európai érdekszféra. Tehát aktuálisan ugyan most az iráni helyzet fontos, de egyébként kivetítve az egész világra, hogy látja Európának az külpolitikáját és nemzetközi aktivitását?
Csak még egy gondolatot hozzáfűznék az előző, hogy az Egyesült Államok éppen tárgyaltak Iránnal, amikor ez a támadás történt, tehát ők nem örültek ennek az időzítésnek, mert úgy gondolták, hogy van még lehetőség arra, hogy megegyeznek a nukleáris kérdés kapcsán. Európa szerintem még akkor is, hogyha elfogadja ezt az érdekszféra gondolatot, akkor is Európa számára egyértelmű, hogy Oroszország a szomszédban van, ez ugye látszik már Ukrajna megtámadásában, tehát még egy ilyen helyzetben is azt jelenti, hogy akkor Európának egy úgy kell gondolkodnia, hogy meg kell tudni védeni a keleti határát is. Az eddig is igaz volt egyébként, hogy Európa sokkal kevésbé volt aktív és érdekelt abban, hogy mondjuk a távol-keleten egyensúlyozza, meg részt vegyen abban a fajta egyensúlyban, amit az Egyesült Államok próbál megteremteni, akár korábban, akkor Japán elleni háborúval, akár most Kínát ellensúlyozva, Tajvan megvédésével, tehát az a távol-keleti térségben sokkal inkább az Egyesült Államok és Ausztrália, Új-Zéland együttműködése volt, és egyéb ázsiai országokkal, vagy egyéb ázsiai országokkal való együttműködés is várható a jövőben, Kínát ellensúlyozva. Hát Európa eddig nem gondolkodott, még nem hogy abban, hogy ők a globálisan komoly hatalomként akarnának fellépni, hanem eddig ugye ez igaz, ennyi igazság van a Trumpi kritikában, ami egyébként nem Trumpi kritika, mert már jóval tégebbre visszanyúl, hogy az európaiak a saját védelmükről sem voltak hajlandóak gondoskodni, mert az a felfogás uralkodott eddig, hogy igazán Európában az a korszak lejárt, amikor komoly katonai fenyegetés veszélyezteti Európát, és ugye a távolabbi régiókra meg akkor is, hogyha láttak stratégiai kihívást, tehát szerintem Európában is a stratégiai berkekben fölismerik, hogy Kína egy nagyobb ereje, az potenciálisan veszélyt jelenthet a globális egyensúlyra nézve, de ezt nem jutott el arra, nem ütötte meg azt a küszöböt, ahol az európaiak úgy döntöttek volna, hogy nekik érdemes ezzel olyan szinten foglalkozni, hogy komolyabban beruházni a védelmi politikában, akár Európán kívül is képes lenni katonailag föllépni, erre minimális mértékben voltak képesek az európaiak, és amikor az Egyesült Államok valahol nemzetközileg szerepet vállalt katonailag, akkor az európaiak, ha abban részt vett, akkor azt általában inkább jelképes mértékben tudták kiegészíteni az amerikai erőfeszítéseket.
A Közép-Kelet és a Közel-Kelet azonban egy olyan terület, ami úgy is mondjuk, hogy Közel-Kelet, tehát, hogy hozzánk közelebb van, és ebben az esetben olyan átmeneti dologról van szó. Itt nem lehet azt mondani, hogy ez nem a mi dolgunk, mert mind energia kiszolgáltatottság tekintetében, mind földrajzi közelség okán nagyon hat Európára az, ami a Közép- és Közel-Keleten történik, és eközben a nemzetállamok, amelyek részt vesznek az Európai Unióban, különböző kulturális, történeti és egyéb aktuális érdekek alapján nem tudnak igazából egységesek lenni, ellentétben az Egyesült Államokkal, amelynek nincsenek nemzetállamai, ellentétben ellentétben Kanadával, ellentétben mondjuk az ázsiai ország, ott azok egy nemzetet, tehát egy másfajta nemzet nyilvánvaló, mint az, amit az Európai Unió képvisel, mert az nem egy nemzet.
Hát meg ugye, ha ettől eltekintek, ugye ez ugye a politikai szervezettség is más, tehát az egész a külpolitika, tehát nincs olyan elvárás most attól függetlenül, hogy ezért az Egyesült Államokban is vannak jelentős politikai és kulturális eltérések, California, New York, Texas, Alabama, stb. Tehát ezek nem egy nagyon egységes ország az Egyesült Államok, akár politikai ideológia, akár kultúra tekintetében, viszont az egyértelmű, hogy valóban a külpolitikailag egységes, és hogy teljesen más valóban, szerintem az tényleg fontos hangsúlyozni, hogy más az érdekszerveződése tekintetben. A Európának talán nem is a földrajzi közelség a lényeg, hanem amire utalt egyrészt az energiafüggőség, de az amerikaiak sokkal magasabb mértékben önellátóak az energia tekintetében, sőt most már exportőrré váltak, tehát kevésbé kiszolgáltatottak a közel-keleti olajnak, ami Európának sokkal súlyosabb kérdés, és most még súlyosabb kérdés lett azáltal, hogy az orosz energiaimportok jelentős része kiesett. Másrészt, amit láttunk az elmúlt 10 évben, ugye, és ez Magyarországot egy sajátos módon érintette, hogy még kiszolgáltatottabb vagyunk, mert ha közel-keleten háború van, ahogy ez a szíriai polgárháború esetén láttuk, akkor a menekültek egy jelentős része ide érkezhet, ez a legközelebbi pont, ahova érdemes, vagy ahova jobb elnökülni. Az Egyesült Államok ettől is távol van, tehát ők nem sokkal kevésbé egy célpont, ők inkább a dél-amerikai országokban menekülőknek adott esetben célpontja, ide a közel-keleti menekültek nehezebben, sokkal nehezebb jutnak el az Egyesült Államokba, tehát természetesen ide jönnek, hát Európa helyzete tekintetben kiszolgáltatottabb, viszont nincs meg az a szervezeti modell, se az egységes érdek nincs meg, egy bizonyos irányú fellépés tekintetében sem az a szervezeti felépítés nincs meg, mint az Egyesült Államok államszervezetében, ahol valóban a közös külpolitikát képviselni lehet. Van ugyan most már az Európai Uniónak egy közös külpolitikai szerveződése, de ez még mindig messze nem éri el azt a szintet, ahol ez tényleg önállóan képviseletni a résztvevő államokat, amelyeknek a saját külpolitikája megmarad, és még mindig más a francia, és más az olasz, és más a német külpolitika, ezeknek vannak hangsúlyok, akkor is, hogyha próbálják összehangolni, arról nem is beszélve, hogy a Brexit óta az egyik legfontosabb európai ország külpolitikai tekintetben már nem is része az Európai Uniónak. Tehát az is látszik, egyébként ez látszott, amikor az Egyesült Államok úgy döntött, hogy már nem fog olyan szinten részt venni Ukrajna támogatásában, mint eddig, akkor az európaiak megpróbáltak saját maguk szerveződni ebben a kérdésben, ez nem volt még nagyon sikeres, de az is látszott, hogy rögtön be kellett vonni az Egyesült Királyságot, tehát annélkül nem képzelhető el, és ezáltal meg is kellett haladni az Európai Unió kereteit, mert egy egységes európai külpolitika az Egyesült Királyság nélkül jóval gyengébb, mint hogyha az is integrálva van, így most már kell e tekintetben az Európai Unión kívül is gondolkodni.
Igen, tehát ez a készek vagy hajlandó koalíciója magában foglalja még Kanadát is, tehát úgy látszik, hogy a külpolitika tekintetében az egységesedés az nem az európai földrajzi határoknak a dogmatikus figyelembevételével történik, hanem egy teljesen új dimenziót tud átcsapni, akkor tulajdonképpen, ha ez így alakul és ez sikeres lesz, akkor a végén még kezet kell csókolnunk, mint Putyinnak, mind Trumpnak, mind a kettő gyengíteni akarta az Európai Uniót, így vagy úgy, és nem hagyott mást választást Európa számára, mint hogy összeszedje magát, és valamilyen módon kimeneküljön ebből a csapdából, érti, amire célzok?
Én értem, és ez elképzelhető forgatók, hogy én ebben egy picit szkeptikusabb vagyok, tehát én egy annyiban ellentmondásosnak látom Európa, vagy az Európai Unió reakcióját az ukrajna, a rossz támadás kapcsán, hogy egyfelől sokkal egységesebbek voltak, mint én azt előre láttam volna. Tehát most így az Orbán kormány gyakorlatilag folyamatos vétófenyegetését és nagyon nehéz együttműködését a szankciók kérdésében leszámítva az Európai Unió. Annak ellenére, hogy azért voltak eltérő vélemények, és volt némi, tehát nem pontosan mindenkinek ugyanaz volt a vélemény, az Európai Unió nagyon egységesen tudott föllépni, és ez szerintem, hogyha előre kellett volna jósolnom, hogy mennyire lesz képes az Európai Unió egységesen reagálni, akkor inkább szkeptikus lettem volna. Azzal együtt látszik, hogy most már több mint 3 éve tart a háború, és nem történt egy nagyon radikális átalakulás a tekintetben, hogy nem látszik az körvonalazódni, hogy Európa akkor nagyon gyorsan, még határozottabban összehangolta volna a külpolitikát, még egyértelműbben kijelölte volna az Európai Unió vezető szerepét a külpolitika koordinációjában. És nem látszik az sem, hogy ez a nagy honvédelmi felkészülés elindult, ez az egyik. Tehát, hogy egy, legfeljebb egy hosszabb távú folyamatról van szó, ahol Európa képes lesz mondjuk saját maga is kialakítani a megfelelő védelmi kapacitásokat. A másik oldala, hogy már a háború előtt, az orosz-ukrán háború előtt is olyan helyzetben volt sok európai ország, hogy rendkívül feszült volt a költségvetés. A pandémia nyomán ezt fokozta ugye az energia ellátás problémája a háború miatt, tehát hogy az európai országok jelentős része nagyon komoly költségvetési problémákkal küzd, és úgy kell kialakítania most azt az elvárást, hogy egy növeljék a védelmi kiadásokat, és jobban felkészüljenek akár potenciális orosz támadásra, akár más, akár közel-keleti konfliktusra, tehát akár más olyan konfliktusra, amire az Európai Uniónak nemzetközileg szerepet kell vállalnia, hogy közben pénz nincs nagyon, és azt gondolom, hogy az, amit itt az Európai Unió kitűzött, vagy az európai országok kitűztek célként maguknak, hogy összeálljon egy ilyen hajlandó a koalíciója, hogy képesek legyenek Európa képes legyen saját magát megvédeni, az komoly szociális feszültségekkel is fog járni, mert kénytelenek lesznek kiadásokat visszafaragni ott, ahol egyébként már most is nagyon hiányzik a pénz. Tehát, hogy valóban ez a nemzetközi átalakulás, ami történik, hogy Európa sokkal inkább saját magára van szorulva, ez komoly társadalmi feszültségekkel is fog járni. Azt nem nagyon látom, hogy lenne most más alternatívája az Európának, mert hogyha egy megtörténne egy orosz támadás egy másik európai ország ellen, nem is biztos, hogy annak sikeresnek kellene lenni, elég lenne az, hogy akkor kitörne egyfajta pánik, és akkor pánikszerűen kellene készülni és rengeteg pénzt kiadni, az még nagyobb feszültséget és még nagyobb problémát szülne. Tehát, hogy valószínűleg úgy tűnik, hogy okosabb hosszú távra tervezni és elkezdeni a fölkészülést, de azt nem lehet letagadni, hogy abban a nehéz anyagi helyzetben, amiben az európai országok vannak az elmúlt években, ez egy szociálisan nagyon káros hatása is lesz ennek.
Akkor megváltoztatom a világszemléletemet nagy hirtelennyében, és azokból a dolgokból, amiket most elmondott, mert az a narratíva, hogy ön bemutatja, egy pessimista tulajdonképpen narratíva, nem tudom, hogy annak érzékeli-e ön is, de én úgy veszem ki, hogy az Európai Unió tulajdonképpen olyasfajta állapotban van, csak ön politikai korrekt módon elmondta, mint ami ennek Orbán Viktor leírja, vagyis hogy impotens. Mert most itt van ez az iráni dolog. Az Európai Unió nem fog tudni az égvilágon semmit se csinálni. Hallottuk, és ön sem valószínű, hogy vitatja, hogy Amerika nem fog ebbe beavatkozni, mert egyszerűen az a véleménye Donald Trumpnak, hogy amerikai katona az ő ideje alatt nem fog meghalni külföldön, meg tudja ezt ideologizálni, különböző dolgok, ő díleket akar, stb. Vagyis az agresszoroknak, nevezetesen elsősorban Oroszországnak, pezsgőt kell bontania, mert az idő neki dolgozik, és a másik, hogy még azt se vesszük észre, és nem vagyunk hajlandók kimondani, hogy az a háború a NATO ellen, meg az Európai Unió ellen már réges-rég zajlik, hiszen ahányszor betörnek különböző, még a magyar külügyminisztériumba is a hackerek. Ami történik, a múltkor antiszemita dolgokat csináltak Franciaországban, azt hitte az ember, hogy arab, muszlim, akárkik, erre kiderül, hogy szerbek voltak, akiket az oroszok fizettek. Most Moldovában lefogadom, hogy ugyanez az antiszemita akciót szintén az oroszok szervezték. Tehát sikeresen tudják Európát szétszedni egyetlen puskalövés nélkül.
Hát igen, és azt hozzátenném, hogy ugye mindenképpen előnyösebb helyzetben van mindig az a szereplő, aki csak destabilizálni akar, de nem építeni valamit. Tehát, hogyha az oroszok most próbálnának egy újabb birodalmat képíteni Európában, az egy nagyon költséges dolog lenne. Ezt látszott, hogy ők még Szíriában sem tudtak egy úgymond vazallós rezsimet fenntartani. amikor az nagyon népszerűtlen.
Csak tehát, rombolni tudnak, csak rombolni.
Nincs, hogy így saját birodalmat építsen, de az a hatalma van, hogy, mert az egy sokkal költséghatékonyabb, meg olcsóbb, hogy destabilizálja más országokat, és ez egy aszimmetrikus helyzetben egy jelentős előnye az oroszoknak, és valóban ebben már most sikeresek. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy Oroszország le fogja győzni Európát, de ez azt jelenti, hogy tud folyamatos politikai és gazdasági feszültségeket okozni, és ez nyilván része a hadi arzenálnak. Európának a másik nagy sebezhetősége amellett, hogy nehéz a döntéshozatal, és hogy nincs meg eddig az alapja annak, hogy egy komoly védelmi politikát gyorsan ki tudjanak alakítani, tehát ezek évekig tartanak, amíg ezt át lehet állítani, olyan jelentős költségek áron, ami szociális feszültségeket is fog szülni. A másik a politikai sebezhetőség, tehát ezek ugye demokratikus rezsimek, és a mindenkori kormányok azok jelentős nyomás alatt lesznek, hogy sikereket, hogy akár rövidtávú közpolitikai sikereket tudjanak felmutatni, és azok, ahol mondjuk a demokrácia megfelelően működik, ott egy ilyen gazdasági visszaesés, vagy a szociális kiadások megnyírválása a honvédelmi kiadások érdekében, annak lehet olyan politikai hatása, hogy az ezt forgalmazó kormányok megbuknak, és ugye ez a minden ilyen választás, ahol adott esetben az Orbán Viktorhoz hasonlító populista vezetők nyernek választást, az gyengíteni fogja az európai közös választ, és ez a sebezhetőség ugye folyamatos, mivel folyamatosan vannak választások. Tehát így ilyen környezetben, ahogy az amerikai külpolitikát abszolút nem érinti az, hogy a hatalmon lévő párt az az adott helyi választásokon, kormányzói választásokon, vagy államaiban választások történnek, az nincs hatással a külpolitikára igazán. Így nálunk hatalmas külpolitikai hatással lesz annak, ha mondjuk Franciaországban egy szélsőjobboldali elnök jelölt győz 2027-ben, és egy akár más országokban is, ez a kihívás folyamatos lesz, és Európának ez nagyon meg fogja nehezíteni azt, hogy egységesen lépjen föl. Az eddigi történelem az inkább azt mutatja, hogy ilyen körülmények között nehéz lesz, és én azt az optimista oldalon azt hangsúlyoznám, hogy Európa eddig sikeresen tudott megküzdeni ezzel, tehát nem a centrifugális erők ellenére összetartott nagyobb részben, és az Európai Uniónak most a legfőbb célja a következő egy-két évtizedben az, hogy fent tudjon maradni minden belső és külső feszültség ellenére, és hogyha sikeresen megvalósítja, akkor van esély arra, hogy ezt a nehéz korszakot áthidalja vagy átviselje.
Igen, ennek dacára most, ahogy hallgattam önt, egyre inkább megpróbálok ugye az Orbánnak meg a Putyinnak a fejével gondolkodni erre. Az a válasz, hogy nagy hirtelen még nagyobb nyomást, mégis még nagyobb nyomást gyakorlok, még pimaszabb leszek, mert arra a pimasságra, amire el tudnak jutni, arra nincs európai válasz. És hogyha eszkalálódik ez az áború. Európa labdába nem fog tudni gyorsan rúgni, és hogyha mondjuk a magyar vezetés tovább segíti, hogy feszültségek legyenek a legkülönbözőbb európai szférákban, például Bosznia-Hercegovinában, például Ukrajna keleti részén, bárhol, és az oroszok pedig nem fogják vissza magukat, és még nagyobb, durvább veszik a háborút, akkor a mostani helyzetben az Európai Unió ebben nem tud mit csinálni.
Én ezt két tekintetben állnám, és ez visszakapcsolódik az is, amiről beszéltünk, hogy itt a Putyin rezsim ennek örülhet. Hát úgy gondolom egyébként, és ez egy zárójel, de nem egy lényegtelen zárójel, hogy hosszú távon ez a háború, amit Oroszország elkezdett Ukrajna ellen, és amit folytat az európai országokkal is a hibrid háború keretében, az ugye a leginkább Ukrajnának árt, árt Európának is, de aztán második helyen a leginkább Oroszországnak ártott. Hosszú távon ez nem egy fenntartható és nem egy egészséges fejlődési pálya Oroszországnak, amire Putyin ezzel az országot beállította. Úgy gondolom, hogy az a hanyatlás, Oroszország hanyatlását, mint nagyhatalom felgyorsítja. De ez azt jelenti, hogy középtávon ettől még nagyon veszélyes Oroszország. Viszont én annyiban akkor is, tehát azt annyiban, ha stratégiailag gondolkodik az orosz vezetés, akkor annyiban biztos, hogy óvatos lesz ezekkel a folyamatos provokációkkal, hogy ez addig működik jól, amíg a nagy európai országok nem érzik azt, hogy a saját országuk közvetlen veszélyben van. Mert hogyha ezt érzik a németek, a franciák, a britek, hogy a saját lakosságokra egy közvetlen veszély leselkedik, akkor meg fog változni az európai válasz. Az akkor egységesíteni fog, azt gondolom, hogy az lesz az a pont, ami elhozza azt, hogy az európaiak tényleg képesek lesznek erősen reagálni, akkor is persze fázis késéssel ahhoz képest, hogy hány éve már csökken az amerikai szerepállás Európában, és hogy mióta tart már a háború, de alapvetően az a helyzet jobb, ahol úgymond szubjektíven eltérhetnek a vélemények arról, hogy mennyire súlyos a veszély, és akkor azok az országok, amik erre kevésbé akarnak konfrontálódni, kevésbé akarnak pénzt költeni a védelemre, azok mondhatják azt, hogy nem annyira sürgős itt csinálni valamit, mert úgy sincs nagy veszély, és közben persze lehet regionálisan destabilizálni, de hogyha történik valami olyan, ahol nem egyértelmű lesz az egész európai kontinensen, hogy bármelyik ország veszélyben lehet, vagy hogy a kontinens jelentős része veszélyben lehet, azt szerintem fel fogja gyorsítani azt a folyamatot, hogy egységesen tudnak fellépni.
Értem, racionális, amit mond, de ebben a világban hosszú távon mindannyian meghalunk, körülbelül ez a hosszú táv, és rövid távon lehet olyan sikereket elérni, és ehhez megvannak az eszközök, amelyeket korábban rövid távon nem csináltak. Nekem, ha én vagyok Orbán Viktor, vagy ha én vagyok Putyin, vagy ha én vagyok Vucic, tökéletesen kielégít, hogy be vannak szarva különböző nyugat-európai országok, mert akármi történik itt, rájuk eresztem a migránsokat, ahogy például Oroszország, Belarus ráeresztette a migránsokat Litvániára, meg Lengyelországra. A magyar ember ráeresztette a migránsokat és az embercsempészeket Szlovákiára. Azt csinálnak, amit akarnak, mert már az, hogy ide be tudtak hozni, bővetkezmény nélkül, egy elítélt észak-macedón miniszterelnököt, egy bűnözőt, és úgy él, mint Marci Hevesen, és nincs következménye, amit csináltak a letelepedési kötvényekkel. Olyan iráni forradalmi gerdisták jutottak be az országba, amilyenek csak akartak, Ahmed nem tudom milyen néven, ki tudja. Tehát az egész lelepleződött, hogy impotencia volt, és itt van belül az ellenség, amelyik azt nem is titkolja, a plakátokon hirdeti, hogy ki az ellensége, és az nem az Oroszország, hanem az Oroszországnak az ellenfele. Ha ezt meg lehet csinálni, és újra több és több bizonyítéket adják, ez önmagában véve mutatja, hogy inkább most átállítottam az optimizmusról, teljesen a pessimizmusról önmagamat belehajszolom. Tehát az a véleményem, hogy Orbán Viktor akár győztesen kerülhet ki ebből, és e tekintetben még a Putyin is abban a tekintetben, hogy meggyengíti az Európai Uniót.
Hát igen, Orbán Viktor politikáján látható, hogy ő kivárásra játszik, ő azt látja, hogy amikor 2014-ben Oroszország bekebelezte a Krímet, akkor egységes európai felzúdulás volt, ez csak Orbán Viktor ellenezte, akkor az egységes európai reakciót, és ennek hatására a itteni demokráciával kapcsolatos agályoktól függetlenül, jogállami agályoktól függetlenül Orbán Viktor teljesen elszigetelődött az Európai Tanácsban, teljesen egyedül volt, és akkor úgy gondolta, hogy jó, akkor várunk egy pár évet, és meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és aztán ez megint az orosz háborúig, az orosz-ukrán háborúig, ez megint elmúlt, ez a fajta elszigeteltség, egyre inkább akkor lett, egyre több olyan kormány lett, ami hasonlóan gondolkodott politikailag, mint Orbán Viktor, ugye láttuk Lengyelországban, Szlovéniában is, most Szlovákiában, Tehát, hogy az idő úgy érzi, hogy neki játszik pont azért, amiről korábban beszéltünk, hogy ugye demokráciákban folyamatos választások vannak, és kormányváltások vannak, Magyarországon kevésbé jellemző ez. Tehát Orbán Viktor azt tud látta eddig, hogyha ő egy rossz helyzetben volt, vagy őt az európai nagyhatalmak jelentős része ellenezte az ő politikáját, akkor is ki tudta várni, amíg azok lecserélődtek, és másfajta politika kezdődött, és még mindig ez az elképzelése. És az is egy jó példa, azért egy jó példa az, ami Magyarországon történt a menekültekkel, meg a Gruevski beengedésével, mint menekült, hogy ez az, ami mondjuk így az Egyesült Államokban nem történhetne meg, tehát részben egyébként ez zajlik most a vita Amerikában, de igazán nem lehet másfajta menekült politikája Texasnak vagy Kaliforniának, mint az Egyesült Államok Igen. központi kormányának, tehát ezt nem csinálhatná meg egy amerikai kormányzó, amit itt Orbán Viktor megcsinál, ott is vannak ugye most feszültség a kakorul, hogy nem nehéz egységesen alkalmazni a menekültpolitikát, de ilyen szintű eltérések, mint itt az Európai Unión belül nincsenek, tehát hogy Orbán Viktor felül azt mondja, hogy egyáltalán nem akar beengedni menekülteket, miközben van egy megállapodás az európai országok között, hogy hogyan kezelik a menekültek befogadását, és ő ettől elzárkozik ennek a végrehajtásától, másfelől meg viszont beenged egy olyan korrupt, bukott miniszterelnököt, aki egyértelműen egy putyini politikát képviselt a saját országában. Tehát, hogy ezt a tekintetben Európa valóban nem fog tudni egységes arculatot felmutatni. Azt gondolom, hogy Európának reálisan ott kell megtalálnia az együttműködés lehetőségeit, ahol tud, és úgy, egyre inkább úgy kell dolgozni. Ez látszik most a következő évekre nézve. Egyébként nem csak a külpolitika területén, hanem általában is az integráció területén, hogy megtalálják azokat a közösségeket az Európai Unión belül, akik képesek és hajlandóak együttműködni, mert ezekkel a vétójátszmákkal különben teljesen le lehet béníteni az Európai Uniót.
Győri Gábor, még sokáig tudnánk beszélni, de a műsornak vége. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, remélem, hogy nem bántottam meg azzal, hogy állandóan okoskodni akartam magával szemben. Úgyhogy köszönöm tehát Győri Gábornak, a Policy Solution vezető elemzőjének, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmét Simon Erika, Túri Lui és Lőrinc Csaba nevében. A viszonthallásra!
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.